Ezen a héten is péntekre olyan témát tartottam meg magamnak, ami mint kérdés a podcast hallgatóktól jött, főleg abból a körből, akiknek így lassan napról napra küldöm ki a podcastokat, és így belehallgatnak.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Az a kérdés, ami érkezett, az nagyon jó, mert tudatossá teszi nekem megint azt, hogy sokat beszélek itt arról, hogy a piacok hogy mozognak, és egy páran várnak enyhe korrekciót, ami nem jelent mást, hogy az árfolyamok csökkennek, de hogy ez valójában mit is jelent? Hogy egy piaci korrekció az nem parancsra jön, tehát nem azért történik meg, mert ezt valaki kiszámította, és ez így kell legyen, hanem általában egy piaci korrekció jön, mert olyan hangulat alakul ki a piacon, ami oda vezet, hogy bizonytalanság jelenik meg, és többen elkezdenek eladni. Ha megnézzük, akkor az aktuális piaci rallyba az első hangok, hogy korrektúra kellene megjelenjen, ezek már tavaly az év végén, már decemberben megjelentek. De hogyha ugye egy pár megjelenek, és azt mondják, oké, akkor most egy korrekció fog jönni a piacnak, a piacra, és ez nem történik meg, akkor még az úgynevezett specialisták is, szakbabéliek is elkezdenek elbizonytalanodnak, mert akkor nem tudják, hogy akkor maradjanak tovább annál a képnél, hogy oké, mégis meg lesz a korrekció, és még ennél magasabbra megyünk, annál intenzívebb lesz egy korrekció akár, vagy tegyék ezt félre, és fogadják el, hogy nincs egyelőre korrekció, akkor megvan néha az a veszély, hogy akkor egy ilyen állandó bika piacot kiáltanak ki, és túl euforikus hangulatot még pluszba erősítenek. Addig, amíg vannak ilyen aggódó hangok, hogy de hát ez meddig tud még így felfele menni, és már várható, és mikor jön a korrekció, addig én, furán hangzik, de addig nyugodt vagyok, mert ez azt jelenti, hogy a többség akkor még óvatos, még van kinn akár tőke is, tehát minél erősebben megy felfele a piac, annál jobban szívja magába a még nem befektetett likviditást, mert ugyanúgy, mint lefele, pánikszerűen szaladnak az emberek, és ha elindul egy eladási hullám, akkor egymás után adnak el, és ez kivált egy ilyen eladási lavinát. Ugyanúgy felfele is a piac minél jobban emelkedik, és ezt általában szokták mondani, hogy a bika piac eteti saját magát, mert minél magasabbra mennek az árfolyamok, annál inkább a lemaradottak likviditása is kerül be a piacba, mert előbb-utóbb hogyha emelkedik a piac, akkor idegesek lesznek, és bármilyen árfolyamon elkezdenek mégis vásárolni, mert félnek, hogy lemaradnak. Hosszú időre nézve, hogyha a piacok nagyon erősen emelkednek, és az átlag fölött emelkedtek, tehát hogyha megvan egy 8-10%-os hozam elvárásom, és bizonyos pozíciók egy év alatt, egy rövid idő alatt jóval erősebben e fölött emelkednek, akkor két dolog megléphető. Az egyik, hogy nem szállok 100%-kal ki, hanem legalább a nyereséget azt realizálom, és a másik, ami fontos, hogy újra és újra megnézem, hogy általában ugye nem minden része a portfóliónak egyformán emelkedik, és akkor eltolódnak az arányok, tehát hogyha egy bizonyos pozíciót 3%-kal, 5%-kal terveztem az összportfólióba, és nagyon emelkedett, akkor ez eltolódik akár 6-7-8-10% irányába, tehát egy úgynevezett rebalancing, újra kiegyensúlyozási lépéssel ezt vissza tudom korrigálni. És ez nem kell pánikszerűen megtenni, hanem egyszerűen nyugodtan, higgadtan. Amikor olyanok a piaci paraméterek, akkor egyszerűen eladok. A korrekció az ugye azt jelenti, hogy valami kivált egy olyan hangulatot, hogy elkezdenek egy páron eladni, és általában, amikor már senki nem számít arra, hogy jön egy korrekció, mert már annyira rózsaszín szemüvegen keresztül nézi a többség a piacot. Általában akkor kezd veszélyes lenni, de addig, amíg a fő zaj az inkább szkeptikus, fél, óvatos, addig általában nem szoktak jönni az erősebb korrekciók. Na most, meddig mehet ez a korrekció, hogy még úgynevezett egészséges legyen? Ez általában 20 és 50 százaléka korrigálhat az utolsó rally növekedésnek. Tehát ez nem az egész szintről van nézve a 20 és 50 százalékos korrekció, hanem az utolsó rally. Tehát, hogyha megnézzük, akkor ilyen mínusz 30, mínusz 50 százalékát az utolsó nagyon erős emelkedésnek, hogyha a piac kiengedi, az nem különleges. És ez nem csak egyes részvényeknél történik meg, hanem akár egész piacoknál is, erre az indexeket lehet ideális esetben megnézni. És hogyha ilyen 30-50 százaléka az utolsó nyereségi rallinak korrigálódik, akkor még alapjában szakmailag nem beszélünk crashről, hanem ez az úgynevezett egészséges korrektúra. Na most nézzük ezt számokba meg, mert ez akkor kézzel fogható, és jobban megértjük, hogy miről van szó. Vegyük a Nasdaq 100-ast. A Nasdaq 100 az az utolsó rally mélypontja az 14.109 volt. Ez 2023. október 26-a volt a tavaly. Aktuálisan most márciusban, ez naponta ugye változik, de márciusban 2024 márciusában 18.300 pontnál van. Tehát, hogyha ezt a kettőt így megnézzük, akkor olyan körülbelül 29-30% emelkedés, pontokba kiszámítva 4190 ponttal emelkedett a Nasdaq. Na most ennek a 4193 pontnak a 30%-a lenne 1258, és az 50%-a az lenne körülbelül 2000 pont. Tehát, hogyha ezt megnézzük, és az extrém esetet számolom, az 50%-os korrekciót, tehát, hogyha a Nasdaq 100 a mostani 18.300 pontról korrigálna 50%-ával az utolsó rallinak, akkor ez azt jelenti, hogy 16.200 pontra csökkenne vissza. Ez még egyszer az utolsó rallinak volt 50%-a, de abszolútban nézve ez 11%-os korrekciót jelentene a Nasdaq-nél. És ez körülbelül ugyanaz a zárfolyami szint, mint amit a tavaly decemberben láttunk. Tehát alapjában, és ezt kell kezeljem, tehát hogyha tavaly december után szállt valaki be, és kezdett el például egy Nasdaq indexbe befektetni, akkor ezt fontos, még a befektetés előtt, szem előtt tartsam, mert a kérdés is az, hogy hova teszek például egy stop loss határt, vagy hol van nekem a pszichológiai határ, ahol azt mondom, hogy megtört a trend. És ez lehet egy kapaszkodó, amire azt tudom mondani, hogy oké, a beszállási szinttől, hogyha most valaki ezen a szinten indítana el, akkor egy körülbelül ilyen 11-12% visszakorrigálása a Nasdaq-nek, ez még normális, a fő kérdés az, hogy ezt én kibírom-e. Ezt tudom-e kezelni? Helyre tudom-e tenni az egészet? És ez mindig a döntő, persze akkor jön mindig az a válasz, hogy jó, tehát akkor János úr, ha az úgy is fordul, akkor az nem baj. Nem tudom, hogy mikor fordul, ez az egyik. És a másik, hogy ha valaki erre vár, és erre kalkulál, hogy oké, lesz egy korrekció, akkor többször azt is hallom, hogy jó, akkor most el sem kezdem, akkor kivárom a korrekciót, mert akkor jobb lesz, hogy az egész pénzzel majd akkor szálljak be. És ez megint visszavezet a timing kérdéshez, hogy ez véletlenből lehet, hogy működik, de ez még mindig nem igazolja azt, hogy mindig érdemes a timinggal ezt kézbe venni. Egy ilyen 11%-os kilengés abszolút a Nasdaq-nél, egy day trader-nek, tehát olyan, aki napi szinten trader, az egy katasztrofális mozgás. Egy hosszú távú befektetőnek pedig a portfóliójába ez egy normális piaci korrekció. A fontos az, hogy ilyen esetekben legyen cash tartalékom, és ezt tudom megcsinálni, hogyha átlag fölött emelkedik például a portfólióm, akkor résznyereségek eladása azért is fontos, mert ezzel a cash kvótát megnövelem. Minél magasabbra emelkednek az árfolyamok, annál nagyobb érdemes, hogy legyen a cash kvóta, a tartalék. Ezt sokan nem értik, mert azt mondják, hogy jó, de hogyha emelkedő piacból kiveszek részeket, akkor a cash nincs befektetve, és akkor ez nem jó, mert nem emelkedik annyival a portfólióm, mint hogyha az egész pénzem benne lenne. És pont ez az agresszív hozzáállás, hogy akkor nem vagyok felkészülve arra, hogy tartalékom legyen, száraz puskaporom legyen, hogyha korrigál a piac, akkor tudjak mélyebb szinteken rávásárolni esetleg a pozícióra. Tehát az érdekes ugye az, hogy nagyon sok likviditás van kín, főleg a pénzpiaci alapokba, és minél magasabbra megy ugye a piac árfolyama, annál nagyobb nyomás alá kerülnek ezek a likviditások. Olyan években, mint 2022 és részben 23, amikor kötvények is, részvények is negatívan zárták le az évet, akkor plusz 4, plusz 5% nagyon jónak tűnt, biztosnak tűnt, és akkor egy páran azt mondták, hogy oké, akkor nem is megyek befektetni a piacokba, hanem parkolom a pénzemet ilyen biztos pozíciókba. Most, amikor akár csak egy pár hónap után is már a piac nagyon magas nyereségeket mutat egy pár szektorba fel, akkor hirtelen a 4-5% olyan picinek néz ki, hogyha ezt összehasonlítom, és nézem mellett, hogy ott esetleg 30% egy pár hónap alatt, a másik pozícióban 25%, a harmadikban 60-70%, hogy a technikához közel vagyok, és ugye ez nyomás alá helyezi a pénzpiaci alapokba elhelyezett összegeket. Tehát remélem, hogy ez így segít ezt a kifejezést, hogy egészséges korrekció, ezt el lehessen helyezni. Ez beszállások idejében egy fontos kérdés, kiszállások idejében egy fontos kérdés, azért, hogy ne kelljen belemenni a timing csapdába. A tegnapi nap megvoltak tovább is a J. Powell beszédének az interpretációi, és azért azt lehet mondani, hogy pillanatilag ő megint ilyen aranyfűrt szcenáriót készített elő, mert azt, amit a piac interpretál, az, hogy az egyik oldalról megvan a türelmi szintje a központi bankoknak, és azért J. Powell az élen van, és utána mozdulnak, beállnak a sorba általában a többi központi bankárok is. A tegnap a Svájci Nemzeti Bank csökkentette a kamatot, a következő Brazília lesz, Kanada is kamatcsökkentés előtt áll. Az angol központi bank még megtartotta a kamatszintet, ott is arra készítik fel a piacot, hogy csökkenteni fognak. Az Európai Unión, az Európai Központi Bank csökkentések részé készíti a piacot, a Fed, és az aranyfürt szenáriónak egy fontos része az, hogy a piacok látják azt, hogy oké, további növekedés van a gazdaságban. Ez alapjában a tőzsdének tetszik. Az infláció igaz, hogy fordult, de hosszú távra tovább is a központi bankárok azt mondják, hogy ők hisznek abba, és látják, hogy az infláció vissza fog engedni, tehát akkor is, hogyha egy kicsit fordult, azt a képet megtartják, hogy 3 kamat csökkentés az idén még legalábbis az amerikai piacban lesz, és a harmadik, ami döntő, hogy a QT, a Quantitative Tightening, tehát hogy a likviditást veszi ki a központi bank a piacból, ez is nagy valószínűséggel az év végéig lejár. Most pillanatilag 100 milliárddal havonta csökkentik az év végére, tehát májustól nagy valószínűséggel ezt megfelezik, és az év végére ezt majd a tervek szerint Bank of America így csatszolja, meg fogják állítani. És ebben a szenáriában persze, hogy azok a tipikus szektorok, amit már az elmúlt hónapokban is szárnyaltak, az egész mesterséges intelligencia szektor, az szárnyal, és hát párhuzamosan ehhez nagyon jó számok is jönnek. Micron a tegnap nagyon jó számokat mutatott be, és ezek erősítik azt, hogy az árfolyamok emelkedtek. Hogy mennyire éri meg most ezek után, a rakéták után elindulni és föltétlen beszállni, ezt lehetett látni egy pár nappal ezelőtt is, hogy azért a kilengések nagyon-nagyon erősek tudnak lenni, tehát akár napi szinten itt 10%, 15%, 20%-os kilengések lefele is megvannak, és ezt idegileg persze, hogy fontos kezelni. A Reddit volt, tőzsdére megy, ezt is ugye említettem a héten, nagyon, nagyon érzékeny a Reddit boardnak ugye az üzleti modele, mert miből keresnek pénzt? Hát abból keresnek pénzt, hogy eladják az adatokat, amit a felhasználók látnak. Tehát a Reddit boardon mozgó tömegnek, a rajnak a reflexeit, a kommentjeit, a mozgásait, a hangulatát, ezeket az adatokat eladják, és mesterséges intelligencia segítségével ezeket kiértékelik, és ezek az adatmozgások, ezek persze, hogy nagyon érdekesek sok nagy vállalatnak, mert főleg a marketing, a reklám oldaláról ezt szeretik felhasználni. De már megjelentek ugye problémák is a Redditnél, mert Nokia jelentkezett, hogy megsértettek egy pár patent jogot. Az érdekes az, hogy Nokia-nak is, annak ellenére, hogy többször, mint példa van felvezetve, hogy a Nokia telefon ugye a 90-es évek végén és 2000-es évek elején milyen erős pozícióban volt világszerte, és azután ez le lett válta a smartphone-ok oldaláról, de Nokia még mindig létezik, és nagyon sok telefonban olyan technikai megoldások vannak benne, amelyikekért Nokia tovább is díjakat kap, mert licenzeket adtak el ezekre a technikai megoldásokra, és ez tovább is érdekes, hogy Nokia ugye Nokiát ez életbe tartja. Minden esetre a Reddit az már egyszer ugye tőzsdére akart menni 2021-be, 10 milliárd dollár tőzsdei kapitalizációval, ezt annak idején lefújták, és most valahol 6-8 milliárd dollár nagyságrenddel fog ez nagy valószínűséggel megvalósulni. Itt is az ötszörösére túl volt jegyezve a részvény a tőzsdére menet előtt, és főleg azok, akik a Reddit boldogban vannak, ők külön részvényeket kapnak. Ezek voltak így a hét végére és záróként a gondolatok. Kívánok mindenkinek, mint mindig, nagyon kellemes hétvéget, és örvendek, hogyha a jövő héten, de lesznek podcastok, de egy kicsit lehet, hogy a napi rend összeomlik, mert most éppen már úton vagyok fel a hegyekbe, a szezonzáró síhetünk van a családdal, és itt még meg kell nézzem, hogy passzol ott a ritmusba, és mennyire lesz jó a hó, hogy így megint fent 2500-3000 méter magasságból vegyek fel egy pár gondolatot, de abból indulok ki, hogy ez a jövő héten is normálisan onnan is. Mint mindig, mindegy, hogy hol vagyok világszerte, meg fog történni. Áldjon kellemes hétvéget, és a viszonhallásra a következő PFS Kávézetsz podcastig.